Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Thank you.
ami segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg az élő Istennek ígéjét, hogy hozzánk szól a 93. Zsoltárban. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára. Megerősítette a földet is, hogy meg ne induljon. Állandó a te királyi széked elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A folyóvizek, Uram, a folyóvizek zúgnak. A folyóvizek hullámokat hánynak. A nagyvizek zúgásainál, a tengernek felséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. A te bizonyságaid igen bizonyosak. A te házadat illeti, Uram, szentség napok hosszáig. Imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, édesatyánk, hogy örökké való tervedet véghez viszed. Minden történést beállítasz ebben a világban, minden eseményt beállítasz ennek a tervnek a végkifejletéhez, hogy célba jusson az igazságod, célba jusson az ítéleted, célba jusson a kegyelmed, az irgalmad, a kiválasztásod. Tervezett győzelmeid a lélekben, és tervezett győzelmeid lelkek felett. Köszönjük, hogy úgy döntöttél, hogy a mi életünk felett is korlátlan uralmadat megmutatod. S ha bár nem értjük sokszor történéseinket, időnként megfejted a titkokat. Arra kérünk téged, hogy te, akinek ügye ennek az embervilágnak a sorsa, Jézus Krisztusért, a te ígéddel és szent lelkeddel, könyörülj rajtunk ma itt. Amen.
하늘가는 밝은 길이 내 앞에 있으니 슬픈 일을 많이 보고 늘 고생하여도 하늘 영광 바람이 어두운 그늘 헤치니 예수 공로 의지하여 항상 빛을 보도다. 내가 걱정하는 일이 세상에 많은 중 속에 근심 밖에 걱정 늘 시험하여도 예수 보배로운 피 모든 것을 이기니 예수 공로 의지하여 항상 이기리 내가 천성 바라보고 가까이 왔으니 아버지의 영광 집에 가실 맘이 나는 부족하여도 영접하실 터이니 영광 나라 계시니 우리 구주 예수라.
아멘.
János evangéliuma 4. részének a 23. verséből és az 5. részének pedig a 19. verséből olvasom az ígét. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Urat, mert az Atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Mondta Jézus: bizony, bizony mondom néktek, a fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az atyát, mert amiket azt cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a fiú is cselekszi. A mai napon az igehirdetést két különös szó köré csoportosítja maga a felolvasott íge, amikor arról beszél, hogy Istené a hatalom, amikor nyilvánosságra hozza, hogy a hatalom az övé, természetesen ez magával vonja a következő kijelentést is, az emberé pedig az engedelmesség. Hiszen ahol hatalom van és uralom van, ott alárendeltségnek is lenni kell, tehát engedelmeskedésnek is lennie szükséges. Mai korunkban, ahogy minden fundamentumot elpusztítanak és elrontanak, így ezt a két alapvető ismérvet is tönkreteszik, az egyik a hatalom fogalma, a másik pedig az engedelmeskedés fogalma. Ma szinte minden embernek más mozdul meg a szívében, ha ezt hallja, és másképp jelenik a lelkében, amikor azt hallja, hogy hatalom. Legtöbbször Magyarországon az ugrik az embernek a gondolatába, hogy elnyomás, diktatúra, néphatalom, önkény, vagy bank, uralom és hatalom. Kint egészen másképp reagálnak az emberek erre a szóra, semmivel sem egészségesebben. A földi hatalom alávetettek fölötti hatalom. Akkor is, ha azt mondja, hogy mindenki egyenjogú, és mindenkiből minden lehet. Amikor a hatalomról beszélünk, akkor nyilvánvaló a Szentírás taglalja, hogy a hatalomnak követelései vannak, ilyen az adó. Az adót meg kell fizetni annak, akinek joga van azt beszedni, a bevételekhez hozzájut a hatalom, és joga van bevételekhez jutni a hatalomnak, azoktól bevételt venni, akiktől megteheti, az alárendeltektől, követeli magának a tiszteletet, sőt a megbecsülést. Amikor azonban azzal szembesül az ember, hogy a bűn hatalma írja meg a földi hatalomnak mindenfajta látásmódját és gondolkodásmódját, akkor a következő ige lesz nagyon fényessé és világlóvá, akik tisztátalan vágyaik után mennek, és Isten felségét megvetik, vakmerők, elbizakodottak, semmitől vissza nem rettennek. Antikrisztusi alapfogalom ez. Ebben a világban, ezért ha azt a szót hallott, hogy hatalom, akkor ez a kép az első. Pedig az Isten valami egészen másról beszél. Arról beszél, hogy a hatalom az övé. A hatalom az övé. Olyan személyé, aki szent, aki hosszú tűrő, aki az életnek ura és az éltetésnek istene, olyan valakié, aki az épségen munkálkodik, olyan valakié, aki messze jövendőre tervezte az életet, olyan valakié, aki egymagába áll ellene a bűnnek, olyan valakié, aki a bűnt gyűlöli, de a bűnös megmentésére tervet épített, egészen más fénybe kerül a szó, hogy hatalom, ha az Istenre nézel. Ha a földi hatalmon nevelkedik valaki, akkor nyilvánvaló, hogy az, hogy engedelmesség, ez is egészen más köntöst ölt. Az ember, a szabadságot kereső ember úgy van vele, hogy legalább a gondolataimban hadd legyek szabad, és bizonyos körökben hadd mozogjak szabadon, mert ha a hatalom nem más, mint elnyomás, diktatúra, mások haszna, kifosztottság, kifosztatás, megalázás és elnyomás, akkor nem kérek belőle. Ebből következik, hogy egy fészket épít magának legalább a gondolat, ahol szabadon szárnyal is nem kötik meg a szárnyait, legalább néhány embert keres, akik hasonló módon gondolkodnak, és lesz belőle oly sok minden. Többnyire lázadás, elégedetlenség, ellenállás, ellenlépés, forradalom, vagy pedig megadás, megalázkodás, beépülés, személyiségvesztés a hatalomnak való kiszolgáltatottságban. És arra azt kell mondani, hogy ez jó. Na, az Istennél az engedelmesség nem így néz ki. Más a fogalma az Istennek a hatalomra, és más a fogalma az engedelmességre. Az engedelmesség az Istennél alapvető módon azért más, mert közben fiúságról szól. Mert közben arról szól, hogy valami félelmetes dologtól megszabadítottalak, bűntől, kárhozattól, sátorlantól, Isten haragja alól is kivettelek a kegyelemmel, természetes módon képviseletté formáltam az életedet, nem kevesebbé, mint Isten nevének, Isten hatalmának, Isten dicsőségének, Isten szándékának és akaratának képviseletévé lesz, akit gyermekévé fogad, akit megszabadít a bűnnek és kárzatnak erejéből. Ebből következik egy egészen más típusú látásmód, értés és érzékelés, hogy az engedelmesség ebben az esetben szentség. Csak a szentek sajátja. Nincs benne megalázás, nincs benne gonosz leépítés, sokkal inkább felemeltetés és nagy méltatás. Ha az Istenről van szó, figyeljétek meg, minden megkapja a maga méltóságának helyét és nevét. Amint csak az emberről, a bűnös emberről van szó, minden elveszíti nemességét, és megkapja az élet sötétsége és életgyilkosa mindenfajta jelét. Ebből következik, hogy az Isten gyülekezetében, a Jézus Krisztusban kiválasztottak közösségében csak egyféleképpen látó és gondolkodó emberek élnek, megszabadítottak, elhívottak, elkötelezettek. Gyermekké fogadottak, akik nagyon hálásan engedelmeskednek az Istennek, és mindazoknak, akikbe Isten kihelyezte a maga erejét és hatalmát. Akiket tekintélyesül állított, akiket vezetőkül állított, akinek az a feladata, hogy hírt adjanak azoknak, akik járatlanak az Isten dolgaiban, vagy ifjúságnál fogva még tapasztalatlanak az Isten szentségének, akaratának mélységeiben, és hogy nincs benne megalázás, amikor azt mondja az Isten, engedelmesek lehetek egymásnak, és képutatás nélkül való szeretettel szeressétek egymást. Az a látásom, hogy a reformáció nem abban a formában kell, hogy megvalósuljon, amiről nagyon sokan írnak, külső formát változtatva, bejöve a liberális gondolat úgy, ahogy szokott, hanem lélekminőség változást akar az Isten. A lélekminőség változást pedig ember produkálni képtelen. Miért? Mert a hatalom az Istené. A hatalom. A Biblia alapelve az, hogy Istené a hatalom. Trónja hatalmon alapszik. Van fensége, van szentsége, van ereje, van bölcsessége, van türelme, van humora, van szeretete, bár van haragja és van ítélete. Az Isten trónja hatalmon alapszik. Minden dolog Isten hatalma alapján teremtetett. A világ fenntartása hatalma szava által van. Isten hatalma magát, Istent képviseli. Ereje csak a tetteit. Szeretnék egy csendes distinkciót tenni. A hatalom megmutatja az erejét. A hatalom maga az Isten, az ereje pedig minősíti a hatalmat, hogy mindenre elégséges ereje van. A bölcsesség a tetteit minősíti. Amit cselekedett ímé, igen jó, mindenben felfedezhető az Isten teljességének bölcsessége. A szentsége az Isten minőségét, mienségét minősíti. Mindenben és mindenkor szent. Minden ítélete, akarata, szándéka, a hosszú tűrésétől kezdve a fegyelmezés büntetéséig, mindene szent. Nincs benne szentségtelen. Nincs benne a sötétségnek semmi vonása. Tessék megfigyelni az életünknek a porhoz tapadtsága miatt, a bűnnel való filtráltsága miatt, hogy átjárt bennünket, a gondolatunkat, lelkünket, a legmélyebb mélységekig a bűn. Az önfelett szeretetnek, ezért az önfelett áldozatnak, az önfelett boldogságnak nem ismerjük a valós mélységét. A pillanatait, részesei vagyunk annak, hogy valami különösen nagy dolog történik velünk, vagy körülöttünk, vagy éppen bennünk, csak egy dolog hiányzik, az állandóság. Az állandóság. Így mondja a Szentírás Istenről az egyedül boldog Isten, akinek különleges állandósága az, hogy ő, amit ad, amit cselekszik, örömmel tesz, így mondja, jó kedvembe teremtettem. És ugyanezt teszi, mikor újjá teremt. Ezért átveszi a lelkiségének
a megnyilatkozásait, az egész angyalvilág a mennyben egy bűnös megtérésekor. Tessék megfigyelni, hogy a bűnben lévő ember hogy viszonyul a másik bűnben lévő emberhez, és mennyire másképp viszonyul a Szent Isten, aki tényleg gyűlöli a bűnt. Képesíti az ereje, a bölcsessége, a szentsége és a szeretete, hogy megmentse és kimentse az embert a bűnből. Nagyon sokszor azzal találkozik az ember saját életében, hogy amint bűnnel találkozik, abban a pillanatban bezárja az ajtóit lelkének, életének, még időnként az indulatának is, hogy nehogy valami gonoszat cselekedje. Ha bűnnel találkozik, rátör és beleszakad a lelke a keserűségbe, a vádba, a félelmetes rágalmazásba, a félelmetes indulatoknak, a kiárasztásába, mert szentséget nélkülöző élet vakmerő ítélkező. Amennyiben, amit eddig elmondtam, a nem érthető kategóriába tartozna, akkor most igyekszem egyszerűsíteni mondani valómat. Aki szent, az tökéletesen az. Ilyen az Isten. Akinek meg kell szentelődnie, mint a megváltott embernek, annak gyakorolnia kell magát az Isten rendje szerinti élet területén, az alázatban, a szeretetben, a hűségben, az engedelmességben és az odaszenteltségben, hogy bármi történik körülöttem, akkor is meghozza szívem a döntést, az örökkévalót választottam hajlékomnak. És erről az Isten válasza, mert az örökkévalót választottad hajlékodnak, én kiterjesztem rád az irgalmasságot. A Biblia alapelve, egyedül Isten a hatalom minden dologban, és a Földön minden hatalmat Isten rendel el. Az univerzum Isten szavára lett és áll fent. Isten hatalmának megsértése lázadás, Isten tekintélyének megsértése lázadás, sokkal súlyosabb, mint az Isten ereje elleni lázadás, vagy Isten szentsége elleni lázadás. Ez csupán éretlen és értelmetlen dolog. Egyfajta viselkedés formában nyilvánul meg, megbocsátható. Megbocsátható. Szeret a gyerekem, valahol fölpaprikázták, valahol valamit keresztbe tettek neki, hazaérkezik, remeg a lelke, és szólok hozzá, és pattan egyet a válasz. Mosolygok rajta. A viselkedés forma egy spanolt állapotnak helyett az uralma alatt. Megbocsátható. Egy kirökött szó, amit millió helyről támogat meg, ilyen vagy olyan típusú indulat. Megbocsátható. Az éretlenség kategóriájába helyezem, nem tudja, mit beszél. Egy buzgó cselekedet, amit azt hiszi, hogy jó, és tudom, hogy nem az. Az ő úgynevezett lelki értelmi szintjén az biztos pozitív, ő szerinte, én tudom, hogy nem az. Az értelmetlenség miatt megbocsátható. Golgota keresztén elhangzik egy forró imádság. Atyám, bocsáss meg nékik! Nem tudják! Éretlenek, értelmetlenek, maguk feje szerint járok, nem tudják, mit csinálnak! Egészen másról van szó azonban az Isten hatalmi
hatalma elleni lázadáskor. A hatalom elleni lázadás az önfelmagasztalás elvén működik. Ez más alapelve. És ebben a világban ma ez működik. Az önfelmagasztalás alapelve. A Szentírás szerint antikrisztusi. Ez nem a lélek értelmetlensége, ez több. Ez a lélek lázadása. Ez más. Ez nem fogadja el, hogy a hatalom az Istené. Ez nem fogadja el, hogy a hatalmat Isten kihelyezi a világba annak, akit ő választ arra. Nincs hatalmasság ezen a világon. Isten tudta és akarata nélkül. Azt mondják, és az ateizmus tudta az Isten. És a gonoszság tudta az Isten. Hát a ravasz aljasság tudja az Isten. Csak tessék megérteni, hogy a gonoszokat érleli az ítéletre, a szenteket pedig érleli az uralkodásra. De nem itt. Itt alázatban élnek. Itt engedelmességben élnek. Itt a földi életben van egy mesterkurzus. Jézus Krisztus mindenben mértéket szabott a fiaknak. Hadd beszéljek Jézus Krisztusról. Még mindig ott látom a bajt, hogy egy sereg embernek az életében valami nem lett tiszta. Valamit nem fogott fel, és nem értett meg. Nem értette meg önön helyét az Isten népe között. Nem értette meg önön szolgálatát az Isten ügyében. Az ügy nem az emberé, az ügy az Istené. Jézus Krisztus, akiről megvan írva, hogy kezdetben volt az ige Istennél volt, Isten volt az ige. Ez az ige öltött testet. Tökéletes egység, teljes harmónia. És az Istenség tanácsában valami félelmetes dolog zajlik. Személyén nézve a fiú azt mondja, hogy atya, megüresíti önmagát, isteni személyét, létformáját, hatalmát, erejét, dicsőségét, uralmát odahagyja. Megalázza magát, hogy a teremtmény formáját felveszi, a bukott teremtmény formáját, az emberét felveszi, és itt az atyának való engedelmességben bemutatja, hogy a bukott formában mi az útja a hit győzelmének. És olyan megrendítő, hogy ebben a formában, a győzelemnek egyetlen egy útja van, az engedelmesség. Hogy is tanítja a Szentírás? Hogy engedelmes volt, mint halálig, a keresztfának haláláig. De hogy tanul az ember engedelmességet? Erről még félelmetesebbet mond a Szentírás. Azt mondja, amiket pedig szenvedett, megtanulta azokból az engedelmességet. Hát kérdezem én, van itt olyan ember, aki szenved? A történések miatt, események miatt, lelkében, gyötrődései miatt, a belső történései miatt. Tudjátok, mi a szenvedés? A tökéletes engedelmességnek az eszköze. Szabadulni akar mindenki, és szenvedésmentes hívő utat keres. Szabadulni akar mindenki, és szabad gondolkozó utat keres. Ahogy én gondolom, aki ezt így gondolja, arról ezt az tanúbizonyságot. Nem találkozott Isten hatalmával. Nem lett gyermekévé az Istennek. Nem tagolta be Isten a testbe, a gyülekezetbe, ahol a gyülekezetnek minden tagja kivétel nélkül egy fej indítása alapján engedelmeskedik. Nincs hatalmasság isteni hatalom nélkül. Igaz ez az egyházra is. Igaz ez a gyülekezetre is. Tudjátok, sokan valamit még itt sem, ebben a kicsi közegben sem értenek. Nem azt jelenti, hogy Isten kihelyezte a hatalmát valakibe. Vegyünk egy egyszerű példát. Itt van Mózes. Úgy döntött a maga tanács végzésében, hogy ennek az embernek az életén keresztül, az engedelmességén keresztül megszabadít egy népet, és valahonnan kihoz valahova. Addig, amíg elfogadják, hogy ő az, aki. Szeretném elmondani, szinte soha se fogadták el, hogy ő az, aki. Ebből következett, hogy föllázad ellene Miriam, a nővére. A lázadásának a következő a beltartalma. Az én öcsém nem különb, mint én. Hát én nem kapok kijelentést Istentől. De Miriam, kaptál kijelentést Istentől. Sőt, Áron is kapott kijelentést Istentől. Miért lesz ebből testvérharc? Miért lesz ebből küzdelem? Miért lesz ebből Mózes megölésének a terve? Miért lesz ebből a nép fellázítása? Miért? Mert a kijelentés és kijelentés közötti különbség a találkozás közössége. Az egyik kap kijelentést álomlátásban, ahol a kijelentés maga ott áll egyedül. A másikat fölemeli, magához emeli, fénylik az orcája, és közösségbe veszi. Ez volt Mózes. Nézzük, igaz-e a vád, amit Miriam és Áron Mózes ellen mond. Hogy az a baj, hogy egy pogány nemzetből való feleséget vett magának. Igaz. Érdekes módon csak egy valakit nem izgat. Ki az a valaki? Az Isten. Érdekes módon az ember megkeresi azokat a pontokat, ahol hibát fedezhet fel, ahol bűnt fedezhet fel, és nekiesik a másiknak. És Isten azt mondja, hogy hogy mertél föllázadni az én hatalmam ellen? Az én hatalmam választása, az én bölcsességem döntése, az én akaratom ellen. És a lélekben értelmetlen nem érti, miről szól az Isten. A lélekben járatlan nem találkozott a hatalommal, és nem tudja, hogy az alapelve ördögi, pedig kapott kijelentést, pedig úgy néz ki, szolgálja az Istent, és az alapelve mégis ördögi marad. Öndicsőségét keresi. Mózes soha. Mózes nem gyűjt magának. Miriam maga körül veszi a nőket. Gyűjt magának. Tudjátok, minden Isten gyermekének az isteni alapelveket a szívében kell hordania. Nem vagyok a magamé. Nem én vagyok a hatalom. Arra teremtettem, hogy Isten igéje, Isten hatalma, Isten ereje másokat érjen utol. amikor ott vagyok előtte, akkor olyan nyilván vagy Takaró Károly, önmagába senki. Mit sem ér? Senki. Hadd mondjak valamit. Ne bántódj meg, ha azt mondom, önmagadban Jézus Krisztus fogalmaival szólok. A fiú magától semmit sem tehet. Ugye így nem sértő. Ha látja az atyát cselekedni, akkor ő is cselekszi azt, amit az atya. Mit cselekszik? Igazságot, szentséget, szeretetet, kegyelmet, ítéletet, vezetést, ami az életre visz. Ami az életre visz. Szabad kérdeznem most valamit? Ha majd elcsöndesedsz otthon Isten előtt, és ott a magad lelkének cselekedeteit, gondolatait oda viszed majd elé, akkor kérd el tőle, hogy édesatyám, hadd tudjam megkülönböztetni azt, ami az életemben a te hatalmadból van, attól, ami az életemben a dicsőség keresésemből van. És ha el tudod választani a kettőt egymástól, örvendezni fogsz. Ha a kettőt el tudod választani egymástól, szomorkodni fogsz. Ki vagyok nélküled? De ki lehetek veled? Azzal, amikor megmutatja, nem látsz különben hatalmat. Érdekes, figyeljétek meg, hogy az ember nem lát tovább, mint a tanítványok vagy pénteken. Megölték a mi urunkat. Eltemettük a mi urunkat. Eddig terjed az ember látása, az idegen hatalom működését ismeri, hogy képes ölni, pusztítani, sírba tenni. Ezt mindegyik ötök ismeri. Ezt a vonulatot, a hatalom vonulatot mindenki ismeri. Azt viszont már nem mindenki. Hogy a hatalom, amikor erőt koncentrál, így írja a Szentírás, és kihozta a juhok nagy pásztorát a halálból, az Isten. Megmutatja a működő erejét és nyilvánvaló hatalmát. Hogy mutatja meg a hatalmát? Te benned. Az életedbe azt mondja, 2004. október 31-e, 12 óra 27 perc. Egy ajtót becsukok a szívébe. Eddigi látásmódja, eddigi gondolkodásmódja és cselekedeteit itt becsukom. Azt a helyet, ahol ezt bezártam, megtisztítom. Ez a szíve. Ez a szíve. Megbocsátom a bűneit, hiszen értelmetlenségből, képzetlenségből, kiskorúságból, nem értésből fakadt. A tudatlanság bűnét megbocsátom. És adok néki új nevet. A fiam. A gyermekem. És megpecsételem ezt a hatalmi, kegyelmi döntésemet, amelynek ő tárgya, eszköze, de nem munkálója. Megpecsételem rajta, hogy szeretem. A kegyelem attól kegyelem, hogy nem lehet kiérdemelni. Az érdemlés másról beszél. És a lelkemet adom belé, és az új életre minősítem az életét. És ő velem jár, és engem követ, engedelmesen. Így mondja Jézus, az én juhaim hallják az én szómat, és ők követnek engem. Engedelmesen. Én pedig örök életet adok nekik. Feltámasztom őket az utolsó napon, az élet feltámadására. Ezért hívott ma ide, ezért kívánt a szívedre beszélni, hogy találkozz Isten hatalmának, erejének, kegyelmének, szeretetének döntésével. Hogy nem te, hanem ő úgy döntött, hogy te az övé vagy. Reformátoraink annak idején leírtak néhány mondatot. Ebből egyet idézek. Ezért a kegyelemért pedig milyen hálával is tartozom az Istennek. Ezért a kegyelemért. Tartozom. Alázat, engedelmesség. Mond, még mindig sértőn hallik. Vagy már a hála szabadsága válasza jöhet. Ó, köszönöm bűneimet megbocsátó, életet adó Uram, hogy engem választottál az életre, és én követhetlek téged. Hordozhatom a nevedet, királyok, pogányok és Izrael fiai előtt. Légy áldott érte. Amen.
Köszönjük, hogy eldöntötted, hogy helyreállítasz minket Jézus Krisztusban. Az üdvösséget, az örök életet, helyreállítod az Isten fiúságot, hogy a mi életünk felmagasztalásodra legyen. És oly sok minden döntöttél el, amit ha egyszer megértünk, minden megváltozhat körülöttünk. Van a családba is kihelyezett hatalmad. Valamiket azért adtál, hogy rajtuk keresztül megszólaltasd a kicsiket. Adtál mintát. Mit jelent az, hogy egymás felé tiszteletadással közeledjetek. Egymást különbnek tartván magatoknál. Van egészen új szellemiség. Kérünk téged, hogy beszélj velünk tovább, Urunk. És ha a szívünk vissza akarna térni az ördögi alapelvre, hadd lássuk Jézus Krisztust, az értünk áldozott életűt. Hogy te vagy az Úr, aki Jézus Krisztusban örökké való szeretettel szeretsz, és ez folyamat.
Feléd hozom, Uram, a gyászoló családokat, a megtört szíveket, a lefelé fordított tekinteteket. Könyörülj rajtuk. Nincs más, akinek hatalma lenne vigasztalni, csak Te vagy. Nincs más, aki a lélekkel igazán törődni tud, csak Te vagy. Gyógyítsd meg őket, édesatyám, Jézus Krisztusért. Eléd hozom azokat, akik elveszítették az állásukat, akikből földön futót akartak csinálni. Hadd lássák meg, hogy engedélyed ott volt, hogy ne lázadjanak. Hadd érezzék meg, hogy kezed gondviselő kéz. És a szenvedés idején nyisd meg a szívüket Te feléd teljes mélységében, hogy hittel rád merjék bízni a sorsukat, és majd megtapasztalják, hogy uralkodik az Úr, és munkálkodik az Isten. Eléd hozom betegeinket, könyörülj rajtuk. Különösen azért a fiatal asszonyokat imádkozom, aki közben téged keres. Ha a rád találásnak ez az útja, áld meg őt, Uram, hogy rád találjon. Amen.
Három igét fogok felolvasni, az elsőt az én László testvéremnek. Vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem. A másodikat a gyászolóknak. Örökké megtartom neki az én kegyelmet, és az én szövetségem bizonyos marad ő vele. A harmadikat annak a szenvedőnek, aki kételkedve jött ide, és azt mondta, győzzön meg az Isten. Ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak téged, te az enyém vagy, mondja a könyörülő Istened. Nektek pedig örökkévaló szeretettel szerettelek téged, és azért terjesztettem ki te rád az én irgalmasságomat. Amen.
Thank you. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.